Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! Szent József ünnepére készülve vagyunk együtt ezen a triduumon. Antal atya olyan okosan ezt mondta, hogy a férfiről beszélek ebben a három estében. És úgy készülgettem, leginkább ez a gondolat ragadott meg, hogy nem lehet úgy a nőről beszélni, hogy ne beszélnénk a férfiról is fordítva sem. Hisz a mai társadalomnak éppen ez a problémája, hogy kiszakítja a családból a nemeket. Ugye nagyon jellemzője az ENSZ-nek. Egy 20 éven belül volt külön nők éve, öregek éve, gyermekek éve, és mindegyik desztillálton a családtól függetlenül szemlélte, kiszakítva a családból ezeket a különböző családtagokat, mintha nem is lenne közük a családhoz. És hiszen nem szabad beleesnünk abba a hibába, hogy beálljunk abba a törekvésbe, amely egymásnak ellenségévé teszik a nemeket. Tegnap arról beszéltünk, hogy a teremtés elbeszélésből kiindulva, a teremtés elbeszélés antropológiája kapcsán, hogy a Szentírásban ott kezdődik a teremtés, az Isten szétválaszt, elkülönít, ugyanakkor egybe is kapcsol. Ugye az Ádám nem talál magához illő segítőtársat, neki társ kell, akivel egy lesz, akivel kommunikálhat. Az állat tud neki segíteni, de nem tud társa lenni. És amikor megkapja a társat, Ádám, akkor felújjong, hús az én húsomból, csont az én csontomból, ugyanaz, mint én. Egyenlő a méltóság, ahogy mondja Benedek pápa, egy a természete a férfinak és a nőnek más-más személyben. Az Isten szétválaszt és egymáshoz illeszt. Nem versenyezteti a nemeket. És ott fejeztük be tegnap lényegében, hogy hol válnak, hol lesznek riválissá, szemben állókká a férfi és a nő a bűneset után. Ott kerülnek egymással szembe. Mai estén azt mondjam még el bevezetőül, hogy tegnap Benedek pápa nyomán elmélkedtünk a bibliai antropológián, ma pedig most lesz majd a családoknak a 7. világtalálkozója Philadelphiába, és ennek kapcsán megjelent egy katekézis. Ennek a katekézisnek a mentén szeretnék szólni ebben az estében, amely az anyagvilág spirituális irányultságáról beszél, egy fejezet, a szexualitás spirituális dimenziójáról szól, és nagyon szépen közelíti meg, hogy hol van a rokonság, a házasság és a cölibátus között. Ugye Szent József tiszteletéből vagyunk most együtt, Szent József hasonlóan a szűzanyához, nem olyan értelemben, ő is apa és szűz. A szűzek őréről beszélünk a litániában. Egy picikét innen nézzük a mai estében a nemeket, mint a spirituális tartalom hordozója. Sokat fogom idézni ezt a philadelphiai katekizmust, ami remélem, hogy meg fog jelenni nyomtatásban is, még egy kis húzavona van körülötte. Az első gondolat, ahonnan közelíti ez a katekézis, a szexualitásnak a spirituális dimenzióját az egész anyagvilág spirituális dimenziója. Azt a gondolatot mondja először ez a katekézis, hogy a katolikus hit mindig is a fizikai kézzel fogható világból indul el, a kézzel fogható világ vallása. A Biblia egy kertben kezdődik, és egy lakomával fejeződik be a mennyei Jeruzsálemben, a jelenések könyvében. Kert és lakoma, fizikai valóság. Aztán a másik gondolat, amit mond, Isten megteremtette a világot, és azt mondta, hogy mindaz, amit alkot, jó. Az anyagvilág az Isten kezéből kerül ki. Aztán Jézus Urunkban, a második isteni személyben az Isten magára veszi az anyagvilágot. Testet vesz föl az örök ige. Nem méltatlan hozzá a test. Volt olyan eretnekség, amely el nem tudta fogadni azt, hogy az örök ige gőgicsérő gyermek legyen, akit pelenkázni kell. Aztán az egyház a szentségeken keresztül, a testen keresztül szolgáltatja ki a szentségeket. Ha figyeljük ezt a szentháromságos felosztást, igazából ez II. János Páltól származik, magyarázza, hogy az Atya az a test teremtője, a Fiúban magára veszi a testet, a Szentlélek pedig a szentségeken keresztül, a testen keresztül hat. Így mondja ez a katekézis, hiszünk az irgalmasság testi cselekedeteiben. Úgy fejezi be ezt a gondolatívet, hogy az anyagvilág nem idegen az Istentől. Ezért a testet már nem mondhatjuk a lélek börtönének, mint ahogy a hellenizmus kapcsán mondtuk. A test az nem a lélek börtöne. Nagyon-nagyon kardoskodik ez ellen II. János Pál pápa. Hanem mi a test? A lélek kifejeződése. Ha nem lenne testünk, nem tudnánk egymásra mosolyogni. Nem tudnánk egymást megölelni. A test nélkül a lélek nem jut el egyiktől a másikig. Tehát ebből a dualista szemléletből, ami a test az a csapnivaló, a lélek börtöne, a lélek az az igazi, próbálja kiemelni a gondolkodásunkat, tulajdonképpen maga a Szentírásnak a tanítása. És akkor itt beszél arról tovább ez a katekézis, hogy mikor az irgalmasság testi cselekedeteit gyakoroljuk, az éhezőnek enni akarunk, adunk, a beteget ápoljuk, akkor a test körül forgunk, és hisszük, hogy ennek a testi történésnek, mivel kenyeret adunk az éhezőnek, megápoljuk a beteget, van spirituális dimenziója. És az egész emberi lét, az egész emberi szexualitás tulajdonképpen e körül a valóság körül forog. Azt mondja ez a katekézis, a férfi és női szexualitásnak része van spirituális célunk elérésében. Tehát a férfi és a női voltunk, az nem Isten hátamögé való, hanem része van a spirituális célnak az elérésében. Így fogalmaz a katekizmus, a teremtett anyagvilágnak spirituális jelentése van, és az következményekkel jár. Arra vonatkozóan, hogyan élünk férfiként és nőként. Szexualitásunknak célja van. Testünk nem egyszerűen a lelkünk doboza, vagy agyunk érzékelhető gépezete, nem is megmunkálatlan anyag, amellyel szabadon visszaélhetünk, vagy újra programozhatjuk. Testvérek, tehát nem anyag, megformáltan anyag, amelyet visszaélhetünk, vagy átprogramozhatjuk. Ezt mondja ez a katekézis a genderrel szemben. Tényleg most mondtam azt a mondatot, hogy a szexualitásunk a személyünkhöz tartozik, ezért magad nem lehet magatartás formákkal megváltoztatni, mint a gender elképzeli. Nem programozhatjuk át a nemiségünket. A nemiségünknek, a férfi és női voltunknak célja van, irányulása van, Istenre irányultsága. Mindegyikünknek a maga neme szerint kell eljutnia az Istenhez. Nem programozhatjuk újra a testünket, mert a személyhez tartozik. Az egész probléma a test körül, az egyház nem a test ellen van, hanem a személyről leválasztott test ellen beszél. Mert Pál apostol is erről szól, azt mondja, hogy ne a test, hanem a lélek szerint éljetek, vagyis a lélek maradjon a test ellenőrzése alatt. A test maradjon a lélek ellenőrzése, a személyem ellenőrzése alatt. Idézi ez a katekézis a Szent Hildegárdot, aki azt mondja, a test valójában a lélek temploma, mely az érzékek által úgy működik együtt a testtel, ahogyan a víz forgatja a malomkereket. Tehát a test és a lélek úgy tartoznak össze normálisan, ahogyan a víz forgatja a malomkereket. Szétválaszthatatlanul egy. Ezért ragaszkodik az egyház a genderrel meg a homoszexuális teóriákkal szemben ahhoz, hogy a férfi férfi, a nő pedig nő. A testnek, mint Isten által teremtett világ részének vele született méltósága van. A test önazonosságunk és végső rendeltetésünk szerves része. Testek, nem véletlenül adjuk meg a meghalt testnek is a tiszteletet. Mert az üdvösségünknek szerves része. Az nem valami tehertétel, amit legjobb lenne eldobni a csodába. A lélek az a test által tud valójában az üdvösségre eljutni. De még egyszer adolvasom ezt a mondatot, mert annyira lényeges. A test önazonosságunk és végső rendelkezésünk szerves része. A két nem szó szerint megtestesíti Istennek az emberi egymásra utaltságra, a közösségre, az új élet iránt nyitottságra vonatkozó elképzelését. Tehát a testen keresztül valósul meg Istennek az a terve, hogy mi egymásra utaltak vagyunk, közösségre rendeltetettek vagyunk. A testi mi voltunkon keresztül valósul meg leginkább az egymásra utaltságunk. Nem alacsonyíthatjuk le a testet, nem élhetünk vele vissza anélkül, hogy ennek a lélek ne látná a kárát. És annyira súlyos mondatok, azért is olvasok ilyen sokat. Tehát nem lehet úgy szétválasztani, elhanyagolni a testet, hogy a lélek ne látná kárát. Ugye már régiek mondták, hogy az épp testben épp lélek. Ez így működik a keresztény gondolkodásban. De testek, tulajdonképpen II. János Pál pápával elindult egy egészen új antropológia az egyházban. Jó pápám, ha meghalt, hány esztendeje? Az első beszédsorozata, IBAN, az első három beszédsorozata, az általános kihallgatásokon mondott a 70-es évek végén, 77-ben, II. János Pál pápa, sajnos nagyon lassan ivódik le az egyház tudatába. Ő végig a test teológiájáról beszélt, a férfi és nő teológiájáról beszélt, hogy helyre tegye a keresztény gondolkodásban a dualizmusból megfertőzött test teológiát. Egészen új szemlélet. Tehát a testen keresztül valósul meg az ember üdvössége. A test az nem áll szemben a lélekkel, ha együtt tartjuk. Természetesen nem mindig szerettünk úgy, ahogyan kellene. A szexualitás egyedülállóan erős faktor az emberi életben. Mind javunkra, mind kárunkra. Tehát önmagában a szexualitás nyilván jó dolog, Istentől való. Tőlem függ, hogy jóra vagy rosszra használom, jól vagy rosszul élek vele, szeretetre használom, vagy önzésre. Valójában majd a végén fogunk eljutni, hogyha kis hadd legyek ma hosszabb a szokottnál, a végén fogunk eljutni, hogy a cölibátus meg a házasság mindegyik a szeretetre irányul. Mindegyik a szeretetre irányul. És mindegyikben valójában üzen a szerepe a szexualitásnak. Csak a kívülálló, a messziről szemlélő látja ezt szembenállónak. A szexuális vágy és önmagunk megértése bonyolult lehet. A házasság az utódnemzésért és a szeretet közösségért létezik. A biológia és az Isten, és az Istennek között szövetség, a természet és a természet feletti együtt alapozza meg, hogy mit jelent embernek lenni. Testek, az egész test teológiája, ami a nemiségen keresztül ugye jelenik meg az emberben, nincs nemiség nélküli test. Ez lélek és test egysége, természetes és természet fölöttinek az egysége. A baj mindig ott van, amikor az egyik valóságot leválasztjuk a másikról. Benedek pápának is egy nagyon szép tanítása az első enciklikájában az elspiritualizált emberről, meg az eltestesült embertől. Mind a kettő véglet, a csak lélek és csak testben gondolkodás rossz. Azt mondja tovább a dokumentumunk, a házasság azért létezik, mert felfedezzük és elfogadjuk az önátadás hivatását, nem pedig feltaláljuk és újra értelmezzük. Tehát a házasság azért van, mondom, mert felfedezzük és elfogadjuk az önátadás hivatását, nem pedig feltaláljuk és újra értelmezzük. Ugye Szín bíboros, a Fülöp-szigetének a bíborosa meghalt manilai érsek, ezt egy ilyen nagy családkonferencián mondotta, hogy nekünk nem kitalálni kell a házasságot, hanem visszatalálni hozzá. A házasság intézménye és szentsége az Istentől való. Nem kell ezt kitalálni. Mint hogy a parlamentek ki akarják találni, hogy mi legyen a házasság. Mit nevezünk annak? Az egész homokos házasság, és ez a probléma, hogy teszik, hogy homokoznak, csak ne nevezzék házasságnak. Mert az nem házasság. Sokszor idézem ezt a gondolatot, egy kortárs szerző magyarázza, hogyha mindent házasságnak nevezünk, lassan Európa ide jut el. Szoktam mondani, hogy kismacska és egy öreg nénnek az együttélése ma már házasság. És azt mondja ez a szerző, hogyha mindent házasságnak nevezünk, akkor úgy oda jutunk, mintha mindent, ami a földből kisarjad, rózsának nevezünk, ettől kezdve nincs értelme rózsáról beszélni. Ez a problémánk. Ezért mondja ez a dokumentum, hogy nekünk nem kitalálni kell a házasságot a parlamentekben. Ha ezt akarja a parlament tenni, hogy definiálja, mi a házasság a férfi és a nő kapcsolatán keresztül, akkor olyat tesz, ami nem az ő kompetenciája. Megszavazhatja a többség akármilyen butaságot, csak semmi joga nincs hozzá. Istent játszik. Tehát a házasság azért létezik, hadd olvassam még egyszer, mert felfedezzük és elfogadjuk az önátadás hivatását, nem pedig feltaláljuk és újraértelmezzük. Az önmagunk odaadása lényegesen hozzátartozik a férfi és női teremtett voltunkhoz, az Istennel kötött szövetségben. Tehát a házasság a teremtés címén a női férfi volthoz tartozik hozzá. Újra hallottam a tegnapi emlékezésre, amikor az Úristen oda vezeti Évát az Ádámhoz, akkor tud boldog lenni. Tehát a különbözőség az egységért van. És csak ezért az egységért van. A házastársi egységért. Tetszik érteni, az egésznek a mottója az, hogy a szexualitásunknak spirituális dimenziója van, a végső rendeltetésünket a szexualitásunkon keresztül érjük el, magyarul a férfi és női mi voltunkon keresztül érjük el, mert az önátadásra vagyunk rendelve. Mind a két nem, egyformán. A házasságot Isten teremtette, mert Isten teremtményei vagyunk, és mert Isten a férfit és a nőt arra teremtette, hogy társai legyünk a szövetségben. Testvérek, a házasság túlmutat önmagán. Az Isten és a Szentháromság belső személyeinek egymáshoz való viszonyát jeleníti meg, egyrészt, másrészt pedig Istennek és embernek a viszonyát jeleníti meg. Ózeásnál végig az Ószövetségben is ott van már, tényleg mutattam csak röviden erre a részre. Tehát a házasság az több önmagánál. Ugye így mondja Ferenc pápának egy elmékedése, a házasság az ikon. Nem tudom, van-e közöttünk görög katolikus, az ikon a görög katolikus ember számára nem úgy kép, mint nekünk a szent képek. Az ikon az inkább az eukarisztiához hasonlít a görög katolikus vagy bizánci gondolkodású emberben. Megjelenítő kép. Tehát, hogy nem édeskésen akarja ábrázolni a szentet, mint a mi latin kultúránk. Nagyon merevek a szentek arany háttér, mert egy másik világ jelenik meg az ikonon keresztül. A házasság, amikor azt mondjuk, hogy ikonja Istennek, az Isten és ember szövetségének, akkor ezt mondjuk, hogy megjelenítő valóság túlmutat önmagán, Istenre mutat. Ezért mondja Benedek pápa egyik elmékedésében, hogy aki megéri a házasság szentségét, az evangelizál, mert odaállítja embertársai elé, első a házastársa elé, az Isten és ember szövetségét, Istennek az ember iránti szeretetét. Így van neki spirituális dimenzió az egész nemiségünknek. Megteremtésünk két különböző és egymást kiegészítő nemként, valamint a szeretetre, közösségre és életre való szóló meghívásunk egy és ugyanazon pillanatban történik. Testvérek, amint megteremtetik a teremtés elbeszélésben a férfi és a nő, abban a pillanatban létrejön a házasság, és megismerte Ádám az ő feleségét, Évát, mondja a Szentírás. Létrejött a házasság, mi csak a házasság intézménye. Tehát a teremtés pillanatában, amikor férfinak és nőnek teremtett az ember, megszületik a férfi és női voltból a házasság. Ezért nem kell a parlamenteknek szavazni arról, hogy mi a házasság, egész Európában ugye ez az őrület. Mi legyen a házasság? Mit mondjunk házasságnak? Most a házasság világhete kapcsán jöttek a homokosok, hogy mi nem tágítjuk ki a házasság fogalmát. Miért vagyunk kirekesztők? Beteg a világunk nagyon. És azért gyötröm a testvéreket ezek az elméleti kérdések, hogy lássuk ennek a mélységét, hogy miről van szó. Bizonyos értelemben a test nyilatkoztatja ki a szemét. Az emberi személy egyidejűleg testi és szellemi lény. Ennek következtében az emberi szexualitás sosem merül ki funkcionalitásában a testben látható nemi különbségek közvetlenül hozzájárulnak a test jegyei jellegéhez és a személy szeretetre való képességéhez. Ennek a szeretetre irányuló meghívásnak a középpontjában Isten felszólítása van, szaporodjatok és sokasodjatok. Egy házaspár testi egyesülése tehát természeténél fogva meghívást jelent az apaságra és az anyaságra. Két dologról van szó, testvéreim. A nemiségünk az nem csak testi dimenzió. A nemiségünknek van egy szellemi dimenziója is. Ezért mindig befullad a házasság, ha két ember között nincs megfelelő szellemi-lelki kapcsolat, előbb-utóbb a testiség fölmondja a szolgálatot. A nő részéről szokott ez megtörténni, mert nem bírja a személytelenséget. Mert az ember lélek és szellem és test. És ha a lelki-szellemi kapcsolat egy házasságban nem működik, bedől az egész házasság. Kezdődik a szerelmi háromszög. Ezért mondjuk azt, hogy a magyar ember bölcsen mondja, hogy mindig kettőnk áll a vásár. Mert a kettő hanyagolta el legelőször a lelki egységet. És abból fakad a testi diszharmónia, és abból fakad a szerelmi háromszög. Tehát az egyik része a szexualitásunknak, mondja ez a dokumentum, az a lelki-szellemi dimenzió, minden, ami bűnnek mondunk a hatodik parancsolat terén, az a lelki-szellemi dimenzió nélkülisége a megélt szexualitásnak. Ezért mondja ez a dokumentum, hogy nem egy funkció csupán a szexualitás. A másik dimenzió pedig a nemzés, az apaság és az anyaság. Nem véletlenül halljuk a gyönyörködést Ádám szavaiban, amikor először megpillantja Évát, ez végre csont az én csontomból, hús az én húsomból. A katolikus egyház katekizmusán megjegyzi, hogy a kezdetektől fogva a férfi a nőt, mint ugyanannak az emberségnek másik énjét fedezi fel. A férfi és nő ugyanabban a méltóságban osztoznak, mely teremtő Istenüktől ered. Ezt én nap este magyaráztam, hogy Isten direkt az ember, az férfi Isten kezéből kerül ki, és amikor alszik az Ádám, akkor kapja meg az Évát, és az Éva épp úgy Isten kezéből kerül ki, mint maga az Ádám. Ezért nincs rivalitás a mi gondolkodásunkban férfi és nő között, hanem egymáshoz tartozás. Nálunk is van feminizmus, de mi azért küzdünk, hogy a nő maradhasson, és a férfi maradhasson. És ne legyenek riválisok egymással. Mert mind a kettő Isten titkát hordozza. Tehát még egyszer adva ezt a alapmondatot, a férfi és a nő ugyanabban a méltóságban osztoznak, mely teremtő Istenünktől ered. Isten tervében férfinak és a nőnek mind a hasonlósága, mind a mássága találkozik, amikor szexuálisan kiegészítik egymást férfi és női mi voltukban. Tehát Istennek mind a kettőben van a tervében a különbözőség is, meg az összetartozás is. És a végén ezzel foglalja össze, most egy picit ugrok, mivel a szexuális önazonosságunk egyik központi része, önazonosságnak egy központi része, nem lehet leválasztani az emberi személy jelentéséről. A szexualitás sohasem egyszerűen egy testi vagy érzelmi impulzus. Mindig ennél többet foglal magába. A szexuális vágy azt mutatja, sosem vagyunk elegek önmagunk számára, vágyunk a másikkal való bensőségre. A szexuális érintkezés, legyen az bármennyire alkalmi is, sohasem pusztán biológiai aktus. Valóban a szexuális intimitás bizonyos értelemben mindig házastársi, konjugális, bármennyire is nem ez a szándéka. Ez megfelelően rendezett házastársi aktus, sohasem befele forduló, autonóm, erotikus aktus, a szexualitásunk személyes és intim, de mindig van társadalmi dimenziója is és következménye is. Mondom magyarul is testvérek. Tehát azt mondja ez a dokumentum. Az előbb már kezdtem mondani, hogy mert a szexualitás a személyünkhöz tartozik, és lelki dimenziója van. Tulajdonképpen a házasságban ezért fontos a dialógus, a kommunikáció, a konfliktus kezelés, mert másként nem tud a test együtt lenni, két test. Tehát a szexuális vágyódás a másikhoz való rendeltetésünket fejezi ki, de ez a másikhoz való rendeltetésünk nem tud betöltődni, ha csak szexuális technikákon nyugszik egy házasság. Fölborul. Szükségszerűen. Tehát a válásodnak ez a borzasztó döppingem körülvesz bennünket, az nagyobb rész azt gondolom azért van, mert úgy indul is a házasság, hogy nem komoly lelki egységen nyugszik, és később is csak a lelki találkozást nyagolják el, és önmagában a testisége meg hamar körbeírnek. Tehát ha beszélünk fiatalokkal a házasságról, szerelemről, szexualitásról, nagyon fontos velük megértetni ezt a kettős dimenzióját a szexualitásnak. Testi valóság, de lelki, személyhez tartozó valóság. És az ember nem működhet másként, csak mint személy. Mint személynek a személlyel való találkozáskor. És itt jön egy picikét, még hadd mondjam, testvérek, tudom, hogy az időm az elment, tehát később is kezdtem, mint fél. Azt mondja ez a dokumentum. Két különböző hivatás felel meg Isten terve szerint a férfi és a női létre való felszólításnak. A házasság és a cölibátus. Tehát mind a házasság, mind a cölibátus, tehát Józsefnek a tisztasága, tisztaságos jegyese a Szent Szűznek, az a férfiasságnak a megélése volt Józsefnél. Azt mondja, mindkettő találkozik abban a közös alapfeltételezésben, hogy a férfi és nő közötti szexuális intimitás a szövetség kontextusához tartozik, és abban virázik ki. A cölibátus az a mód, ahogyan a nem házas személyek erősítik meg a házasság igazságát és szépségét. Mind a cölibátus, mind a házasság tartózkodik az olyan szexuális aktusoktól, amelyek a másik szemét feltételhez kötötten vagy időlegesen használják. Tehát mind a két állapot tartózkodik attól, hogy valaki csak úgy használjon. Tehát egy normális papi vagy szerzetes ember nem fog alkalmi szexuális kapcsolatot létesíteni, mert csak használná a másikat. Mintha egy házasság nem éri meg a személyes kapcsolatát a feleségével, vagy a férjével, mondom, befutcsol a házasság maga. Tehát ez az egyik találkozási pont a tisztaság meg a házasság között, hogy egyik se akar valakit alkalmilag használni úgy, hogy nincs hozzá lelki érkezése. A hiteles cölep megtartóztatás semmi esetre sem a szexualitás megvetése, sokkal inkább a szexualitásnak a tiszteletbe tartása, az ahhoz való ragaszkodásban, hogy a szexuális intimitás a szövetséget szolgálja. Mondom ezt is magyarul, testvérek. Tehát a cölibátust úgy szokták tekinteni, mintha a cölep ember megvetné a szexualitást. Szeretem azt a gondolatot szeretem elmondani, miszerint az ember a vallás történelem során mindig azt adta oda Istennek, ami a legkedvesebb számára. Az első termését, az első szülött állatot, és akár a buddhizmusra gondolunk, akár a kereszténységre, a szexualitásból lát olyan értéket, amiről az Isten kedvéért lemondok. És amihez csatlakozik a gyermek és a család. Ez a cölibátus. Ezért mondják azt, hogy a cölibátus és a házasság értéke iker testvérként együtt jár. Ha egy társadalomban, mint a jelen társadalomban nincs értéke a cölibátusnak, ott mindig a házasság is leértékelődik. Ez mindig együtt jár szükségszerűen. Mert maga a szexualitás lesz egy biológiai eszköz, egy ösztön, amit csak be kell tölteni. Biológia szintjén, de nem emberi módon. Tehát a cölibátus erősíti a házasságot, a házasság pedig erősítheti a cölöpsz embert a szeretetben, hogy ne önzésre használja a cölibátusát. Mindkét életmód Istennek azon felszólításán alapszik, hogy a férfiségünk és a nőiességünket nagylelkűen és önátadóan éljük meg. Mindkét életmód az önátadáson nyugszik. Tehát tetszik látni, azt mondja ez a katekizmus, hogy a férfi és női mi volt, kifejeződhet a házasságban, ami lelki, szellemi és testi önátadás, de ugyanígy az önátadást fejezi ki a cölibátus is. Tehát a kettő nem állnak szembe egymással. Most van a szerzőség éve, és majd dokumentum a kezemben, hogy hosszasan taglalja az Istennek szenteltség, és a házasság szentségének a rokonságát. Tehát legalább mi, akik templomjáró emberek vagyunk, ne lássuk ezt a két életállapotot egymással szemben állónak, hanem mind a kettő ugyanarról az önátadásról szól, és mind a kettő az önátadás által lesz boldoggá. A tisztasághoz mind a kettő hozzátok. Mind a kettő a tisztaság mind a két állapothoz hozzátartozik. A házassághoz is, és a cölibátushoz is. Azt mondja az okos dokumentumunk, tehát a tisztasághoz mindegyik állapotban hozzátartozik, annak elutasítása, hogy testünket vagy mások testét fogyasztási cikként használjuk. Tehát mind a házasság, mind a tisztaság, a szörös tisztaság ugyanarról szól, a teljes önátadásról. Ezért a Szent Józsefre tekintünk. Józsefnek a szűz tisztasága épp úgy az önátadásról szól, mintha megélhette volna Máriával a szexualitását. Tehát ő a szent szűz tisztaságos jegyese. Nagyon elhanyagoljuk a József tiszteletet. Szerencsétlenül háttérbe szorítjuk, bárgyúvá tesszük a festményeken, mert valahogy a laikus fejében nem fér bele, hogy ez a két állapot ugyanarról szól. Az önátadottságról. Józsefnek egy sajátos útja van az önátadásról. A Máriának való önátadásában és a Jóistennek való önátadottságában. Ez az ő lelki dimenziója. Ilyen értelmezésben a tisztaság olyas valami, aminek a gyakorlása mindenki, gyakorlására mindenki meghívást kapott. Minden megkeresztelt ember a tisztaságra kapott meghívást. Tehát akár házasságban élünk, akár cölibátusban, mind a két állapot egyaránt a tisztaságra van meghívva, vagyis ne használja a másikat úgy, mint egy tárgyat. Se a házas, se a szörös ember. Ez a tisztaságnak a lényege. A házas ember arra kapott meghívást, hogy a házastársi tisztaságot élje, a többi és a többiek a tisztaságot az önmegtartóztatásban gyakorolják. A tiszta házastársi szeretet az éroszt, a szeretetet, gondoskodás, hűség és gyermekekre való nyitottság összefüggésébe helyezi. A tisztán megélt cölibátus az önmegtartóztatás által egyetértőleg kifejezi, hogy a szexuális intimitáshoz hozzátartozik a szeretet, gondoskodás és hűség összefüggése. Testvéreim, itt is különböző állapotú emberek vannak. Vannak házasok, vannak papok, és van, ahogy egyedül élnek, valami ok miatt. Egyikünk sem hátrányos helyzetű a másikkal szemben. Mindegyikünk a maga önátadását valósítja. Másként és másként. De abban közösen, hogy a másik embert nem tekintjük tárgynak, használati cikknek, a használd és dobd el elve alapján. A másikat személynek tekinti. A házas is, meg az is, aki az önmegtartóztatás útját járja. Ilyen vagy olyan ok miatt. Tehát ez az, amit mond ez a dokumentum, hogy ez a természet fölötti dimenziója tulajdonképpen a szexualitásnak. És én tudom, hogy elvont volt, de talán nem ártott egy picikét gyötörni magunkat ilyen, nem egy felszínes predikáció szintjén. Tehát látjuk a különbözőségek egymástól utaltságát, egy azon méltóság, mindegyik különbözőség Isten titkából fakad és egymásét rendeltetett, és mindegyik igazából a tisztaságra van meghívva, a férfi és a nő mindegyik állapotában. És Szent Józsefnek a teológiája az nagyon szépen állítja elénk az önátadásnak ezt a kettős formáját egy azon személyben. Amen.